Mennyei Atyán, köszönjük neked a lehetőséget, hogy tanulhatunk rólad. Köszönjük, hogy nem nekünk kell kitalálni, hogy te ki vagy, és hogy mi az akaratod, hogy nem kell találgatnunk. Nem kell a saját koncepcióink, a saját elképzeléseink alapján élni, kockáztatva, hogy tévedünk, és a tévedésünkkel lemaradunk a legfontosabbról. Egyszerűen hálásak vagyunk, hogy te beszéltél hozzánk, hogy kijelentetted magad, Uram, a Bibliában, és adtál egy vezérfonalat az életünkhöz. Kérünk, hogy ma este is taníts minket, és leplezd le a te igazságodat. Hadd lássuk a valóságot úgy, ahogy az tényleg van, és hadd legyünk elég alázatosak ahhoz, hogy el is fogadjuk olyannak, amilyen. Te nevedben kérünk, kenj fel minket, adj halló füleket, és te világosítsd meg előttünk szavaidat. Te nevedben, Krisztus nevében kérünk. Ámen. Rómaiakhoz írt levél 10. fejezet, 1. vers. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. És itt fejeztük be múlt héten. És kicsit késő volt már, úgyhogy szeretnék erről emlékeztetésként egy pár szót megint ejteni. Zsidókról beszélünk, akiknek a vallása egy testileg teljesen megelégítő a életfilozófia volt. Én farizeus vagyok. Én zsidó vagyok. Én egy választott vagyok. Én Isten választottja vagyok. Nem úgy, mint ti. Én ismerem Isten akaratát a törvényből. Nem úgy, mint ti. Én tudom, hogy a dolgok hogy vannak. Nem úgy, mint ti. Nagyon jó volt zsidónak lenni. Nem tudom. Simán lehetett büszkének lenni. Azzal, hogy én zsidó vagyok, valaki vagyok. És ez adja az önazonosságomat. És tudjátok, mi a szép ebben? Hogyha ebben elég messzire megyek, akkor magát, Istent ki is hagyhatom a képből. Már csak a forma marad meg, a testi, a természeti előny, de maga a lényeg, egy személyes, megtört kapcsolat a mindenható Istennel, az lehet, hogy egy idő után elvész. És amikor aztán találkozom Istennel, és ő elém áll, lehet, hogy visszautasítom. Mert az, ahogyan ő jön, az, amit ő csinál, az, amit ő mond, nem fedi a koncepcióimat. Hé, én zsidó vagyok. Tudom, hogy vannak a dolgok. Te akarsz engem kioktatni? Én ezt nem így gondolom. És a mai világunkban is nem így van? Én református vagyok. Én katolikus vagyok. Én humanista vagyok. Én gazdag vagyok. Én szegény vagyok. Én tanár vagyok. Én művész vagyok. Tudom, hogy vannak a dolgok. Te akarsz engem kioktatni? És a baj ott van, hogy nincs hallás. A baj ott van, hogy nincs egy alázatos hozzáállás a tényekhez. Igen, zsidó vagyok. Igen, gazdag vagyok. Igen, tanár vagyok. Igen, sok mindent tudok. Van egy bölcsességem, de lehet, hogy nem tudok mindent. De lehet, hogy jobban tenném, ha kérdeznék, és nem csak kijelentenék. Mert hogy ez a hozzáállás képes volt egy teljes népcsoportot oda vinni, hogy lemaradtak az evangéliumról, lemaradtak Istenről, habár ők voltak Isten választott népe. És bennük volt, azt mondja, hogy tanúskodom mellettük, ezt mondta Pál, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Tehát, hogy ők igazából tetszeni akartak Istennek. De a saját elképzelésük szerint. Ezt mondja, hogy de nem a helyes ismeret szerint. Amikor a buzgóság nem kapcsolódik össze alázattal, amikor nem azt kérdezem, hogy mi az igazság, hanem azt mondom, hogy az én igazam, akkor csak idő kérdése, hogy mikor vezet ez durva és sokszor végzetes tévedéshez. A zsidók megfeszítették a messiásukat. Úgy értem, őt várták évezredeken keresztül. És amikor eljött, megölték. Miért? Mert nem fette a koncepcióikat. Mert az alázatot felváltotta a büszkeség. Mert az igazságot felváltotta az én igazam. Hey, én zsidó vagyok. Tudom, hogy vannak a dolgok. Te nekem nem magyaráz. És ez volt az üzenet Jézusnak is. Ki vagy te? Te nekünk nem magyaráz. Bocs, én vagyok a messiás. Én vagyok Isten. Engem vártatok. Azért jöttem, hogy megmentselek titeket. Azért én vagyok a ti célotok. Én vagyok az életetek. Én vagyok minden. És nem. Egyszerűen nem ment. És miért? Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. És ha most a spirituális alapját nézzük ennek, akkor itt ugye arról van szó, hogy ők a törvény alapján akartak megigazulni. Mondd meg, mit kell csinálni. Én megcsinálom, fogadj el. De Isten úgy döntött, hogy a törvény alapján senkit nem fog megigazítani. Ha a törvény cselekvése alapján akarna valaki igaz lenni, akkor egész életében egyetlen kivétellel sem szeghetné meg a törvényt. Ne kívánd. Oké, ha összetudjátok hozni 10 percig, már jók vagytok. De ha 12. percben elszúrtad. Ha 22 évvel ezelőtt elszúrtad. Úgy értem, a törvény alapján akkor igazulhatna meg valaki, hogyha fedhetetlen, hibátlan lenne a törvény szempontjából. Ha-ho! Van itthon valaki? A törvény alapján akarsz megigazolni? Akkor nem érted az egészet. A törvény nem jó semmi másra, csak hogy rád bizonyítsa, hogy alkalmatlan vagy. Ne mondj ilyeneket. Hé, hey, én zsidó vagyok. Én vagyok az, aki tudom, hogy vannak a dolgok. Én nem vagyok alkalmatlan. A rossz hírem az az, hogy de igen. Mint minden ember. Minden ember hiával van Isten dicsőségének. Senki sem tudja betartani. Úgyhogy Isten úgy döntött, hogy ingyen adja mindenkinek. Ajándékként. Nem azért, mert az ember csinál valamit. Nem azért, mert te ügyesebb vagy. Hanem mert én, Isten úgy döntök, hogy odaadom ajándékba. Kinek? Annak, aki hisz. Annak, aki azt mondja, hogy tényleg ez így van? Megkapom ajándékba? A törvény cselekvésétől függetlenül? Ajándékba? Én elhiszem. Oké. Nekem odaadhatod. Jöhet. És megkapja. De nem tették. Értitek az őrületet? Úgy értem, ott van az ajándék, ott van a megmenekülés, és tudod mi a válaszom? Te akarsz engem kioktatni? Te beszélsz hozzám? Hey. És visszautasították. És olvassuk. A következő rész a 10. fejezet folytatása gyakorlatilag ezt foglalja össze, hogy megint, hogy mi a törvény szerepe, hogy hogyan kellene, hogy ez hithez vezessen, hogy mi a feltétele annak, hogy egy ember üdvözüljön, és aztán a zsidóknak a hozzáállása ehhez. Úgyhogy lássuk. 4. vers. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. És erről beszéltünk. A törvény végcélja, azaz Amiért a törvény létre lett hozva, az az, hogy elvezessen Krisztushoz. Ki érti ezt? Azért kaptunk egy törvényt, hogy esélytelenek legyünk. Másképp mondom, hogy nyilvánvaló legyen, hogy esélytelenek vagyunk. Mert azok voltunk azelőtt is, csak nem voltunk tudatában. A törvény mindössze megmutatja. Itt a mérce. És tisztán látszik, hogy nem tudod felérni. És előkészít minket arra, hogy elfogadjunk valamit cselekedetek nélkül. Hisz cselekedetekkel nem sikerült. És annyit próbáltuk, hogy nem sikerült. És ez felkészíti a lelket arra, hogy azt mondja, hogy oké, ha nem lehetne ezt másképp? De lehet. Ajándékba. És most egy ószövetségi példát hoz fel. És nagyon érdekes, hogy ugye az ószövetségi idő volt az, ahol a törvényről volt szó. De Mózes igenis hitről beszélt. Amikor arra bátorította a népét, hogy igenis menjenek be Kánaánba. Egy ígéretről beszélt, hogy ha megőrzitek Isten parancsolatait, ha hülyek maradtok hozzá, áldást kaptok. Ha hisztek benne, áldást kaptok. De ha elhagyjátok, átok lesz a következménye. És Pál egy kicsit szabadon idézi. Mózes ugyanis ezt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Erről beszéltünk az előbb. A hitből való igazság pedig így szól, és ez egy ellentét. Tehát a törvényből úgy, ha cselekszed, de ha hitből van, akkor viszont, és most figyeljük, nem mond a szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnillik, hogy a Krisztust lehozza, vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnillik, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? És itt álljunk meg egy pillanatra, kicsit furcsa ez a két igerész. Tehát, hogy ne mond, hogy kimegy fel a mennybe, hogy Krisztus lehozza. Senkinek nem kell felmennie. Neked semmit nem kell csinálnod. Ne kérdezz ilyet, mert Krisztus magától eljött. Ő testet öltött, itt élt közöttünk, és nem azért, mert te kérted rá. Isten a saját terve, jó akarata és szeretete alapján ezt megtette. Úgyhogy te ne kérdezd, hogy ki megy fel a mennybe. Nem ez a lényeg. Nem ez a te dolgod. Ne arra fókuszálj, hogy neked mit kell csinálnod, hanem ismerd fel, hogy Isten mit csinált. Vagy a másik része, vagy kimegy le a pokolba, hogy felhozza őt. Senkinek nem kell lemennie, mert ő feltámadt. És nem azért, amit te csináltál, hanem mert ez volt a terv. Úgyhogy mi az, amit nekem kell csinálnom? És itt jön. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. És ez nagyon érdekes. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Megtudtam valamit. Megtudtam, hogy Isten szeret engem. Megtudtam, hogy Isten mindent megtett értem. És ezt az üzenetet a szívembe zártam. Ez az üzenet ott van a számban. Gondolkozom rajta. Beszélek róla. És nem ez a lényeg. A lényeg, hogy ott van. Hallottam. Nem azt, hogy én mit csináltam, hanem hogy ő mit csinált. És mit teszek? Következő vers. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És itt van az örök élet definíciója. És János 3.16, ugye az evangélium legtömörebb meghatározása. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az örök élet. Ő elintézte, kifizette a bűneinket, és aki hisz ő benne, aki elfogadja ezt, az megkapja ajándékba. És itt van, ugyanezt mondja itt is. Van néhány fontos része. Nézzük meg. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. És itt észre kell, hogy vegyétek, hogy két dologról beszél. Szívvel hiszek, számmal megvallom. Oké, melyik üdvözít? Ki szavaz a szívvel hiszekre? Jó, ki szavaz a szájjal megvallomra? Ki szavaz a kettőre egyszerre?
Szerintem nőknél biztos, hogy a szája.
Én azt hiszem, hogy a kettő nagyon nehezen választható el egymástól. Hogy történhet az meg, hogy én hiszek a szívemben, és sose beszélek erről? Sose vallom meg. Azt hiszem, ez nagyon nehéz. Ugyanakkor ez az egyetlen rész, ahol ezt a kettőt így együtt írja. Minden más igehely csak arról beszél, hogy hiszek. Sőt, ennek a fejezetnek a 13. verse is azt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ami az, hogy bízom benne. Segítségül hívni, ezt jelenti. Rátámaszkodni. És azt viszont hiszem, hogy miközben, ha szívemben hittem, örök életem van. Azaz, nem tudom, 60-valahány dolog, ami a hit pillanatában megtörténik velünk, ebben a szívemmel hittem pillanatban megtörténik. Lehet, hogy már 90, nem tudom, sok dolog. Ami jogilag és fizikailag azonnal megtörténik abban a pillanatban, amikor valaki elfogadta Jézust, mint a megváltóját. Átkerülsz a sötétség birodalmából az ő királyságába. A Szent Szellem beköltözik a te szellemedbe. Isten a fiává fogad, felnőtt örökbefogadással. És így tovább. Ugyanakkor hiszem, hogy azzal, hogy megvallom azt, amit megkaptam, az a helyzeti igazság átlép a tapasztalatomba. És ennek vannak természeti alapjai is, de abszolút módon természet feletti alapjai is. Az én megvallásomon keresztül a szellemi valóság átlép a mi fizikai világunkba. És ez egy érdekes dolog. Isten valahogy úgy döntött, hogy az én beleegyezésemmel együtt cselekszik. Nem az én szavaim tesznek nagy dolgot, de Isten úgy döntött, hogy ha te egyetértesz velem, és megvallod, amit én amúgy is meg akarok csinálni, akkor én mögé teszem a hatalmamat. De ha nem hiszel, ha igazából nem veszed komolyan, akkor sok mindenről lemaradsz. Akkor lehet, hogy az életed hiányolni fogja azt az erőt, ami amúgy a rendelkezésedre állna. Erő arra, hogy megbocsáss, erő arra, hogy nyugalomban légy, akkor is, amikor matat az őrület körülötted. Erő arra, hogy kitarts a nyomorúságban, ha kell. Erő arra, hogy szeress valakit, akit nem lehet. A megvallásunknak nagy hatalma van. A hittel megvallott igazság több, mint csak szavak. Ha látnánk a szellemi világot, látnánk, hogy mi történik. Nem tudom, ez most csak fantázia. De el tudom képzelni, hogy megmozdul valami. A hatalom tapinthatóan és érzékelhetően megjelenik. A démoni háborúban egészen biztos, hogy ennek komoly jelentősége van. Az ellenség látja a te hitedet, és látja a hitetlenségedet is. El tudom képzelni, hogy amikor kísértenek téged, félnek, közelítenek a Péter felé. Egy jó kis hazugsággal, kis üzöttség. Fuss! Nincs nyugalom. Rengeteg dolgod van. Teljesíts! Húzzál bele! Értéktelen vagy, ha nem csinálod. Süllyedsz. Próbálj kapaszkodni. Úgy se sikerül. Süllyedsz. És ez egy hazugság. És félnek. Nehogy imádkozni kezdjen. Eszébe ne jusson. Isten. Mert ha megtörténik, csak egy gondolat. Uram, Ez nem igaz. Uram, te gondoskodsz rólam. Ha te velem vagy, ki vagy, mi lehet ellenem? És ez kicsi hit, icipici hit, egy odafordulás, egyetértés az igazsággal. Megvallom magamban csendben, vagy lehet, hogy ki is mondom, és a szellemi világ felrobban körülötted. Nem tudom, hogy tényleg így van-e. De szeretek rá így gondolni, mint egy atomvillanás. És a démonok, ha nem gyorsak, végük a te imád miatt rettegnek, amikor jönnek kísérteni. Vagy lehet, hogy nem, mert ritkán fordul elő, hogy imádkozni kezdesz. Már rutinjuk van. Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És ez a szó, hogy üdvözüljünk, jelenti a fizikai életben való érvényesülést, a megszentelődéshez van köze. És a szívvel hiszünk, hogy megigazuljunknak pedig az örök élethez. És lássuk a 9. verset, itt van néhány fontos kifejezés. Pedig tart az óránk 10-ig, ugye? Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és az Úrnak vallás azt jelenti, hogy elfogadod róla, hogy ő Isten. Meg tudok-e úgy, tehát örök életem van-e, ha egy olyan Jézusban hiszek, aki csak egy angyal volt? A Jehova tanúinak a hite Jézus Krisztusban üdvözít-e? Ők Úrnak vallják Jézust? Adonai? Mindenható Isten? Igen? Nem. 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 A szó, hogy Jézus nem egy misztikus kifejezés, ami üdvözít. A mögötte lévő tartalom és valóság az, amiben hinnünk kell. És ennek van egy minimum feltétele. Mennyit kell megértenem Istenből ahhoz, hogy örök életem legyen? Nem sokat. Nem sokat. Nagyon keveset. Nagyon keveset. Hogy Jézus Krisztus Isten, ez az egyik. És szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ahhoz, hogy el tudjam hinni, hogy Isten feltámasztotta őt, hogy Isten az Atya feltámasztotta Istent, a fiút, ehhez hinnem kell, hogy ő eljött, a testben megszületett. Ugye? Mert hogy tud feltámadni, hogyha előtte nem született meg? Hogy tud feltámadni, ha nem halt meg? Úgyhogy hinnem kell azt is, hogy ő meghalt, keresztre lett feszítve. És nyilván ezt az egészet magamra kell érvényesítenem. Hogy értem halt meg. És ez az evangélium. Ugye? Ennyi. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, aki Isten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesztem, hanem örök élete legyen. Ennyire egyszerű. Az írás is így szól, 11. vers. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezően ad. Nem, bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amit meg van írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És itt megint kiemeli azt, hogy nincs előnye a zsidónak a göröggel szemben, vagy a görögnek a zsidóval szemben. Mindenki egyetlen egy módon üdvözül, hit által. Jézus Krisztusba vetett hit által. 14. vers. És itt a mi elhívásunkról van szó. És ez egy ámulatos rész. Rendben, oké, hittem. Jézus Krisztus a Messiás. És én elfogadom őt. És örök életem. Mit csináljak ezután? Mi a második lépés? Mit csináljak? Van-e valami dolgom? Van-e egy irány, amiben haladok keresztényként? És abszolút. És ez a rész két oldalról mutatja meg. Az elhívásunknak ez egyik talán legfontosabb részét. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Jó kérdés. Oké, mit kell csinálnom? Bíznom kell valamiben, vagy valakiben, akiben nem is hiszek. Ne viccelj, majd én is meg fogok térni, azt gondoljátok, Jézus meg minden. Nem hiszek benne. Hogyan hívjak segítségül egy nem létező Istent? Jogos, nem? Ne a mi szemszögünkből nézzük. A nem hívő ember szemszögéből kell nézni. Dehogy, sose tér. Ennyire egyszerű, csak meg kéne térnem, csak bíznom kéne, de sose fogok, mert nem hiszek benne. Egy egyszerű zsákutca, nem? És Pál ezt fel is teszi, ezt a kérdést. És jön a következő kérdés. Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Oké. Hogyan hihetsz valamiben, vagy valakiben? Úgy, hogy hallasz róla. Fogalmazunk másképp. Úgy, hogy megfelelő információd van róla. Rendben, álljunk meg egy pillanatra. Mi az, hogy hit? Zsidó 11.1 szerint. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Oké, neked vannak meggyőződéseid az életben? Bármilyen meggyőződésed. Valamit tudsz biztosan? Igen? Honnan tudod? Honnan? Hallottál róla? Láttam, megfogtam. Mit? Megélted, tehát van egy tapasztalatod. Ezek mind az információnak bizonyos formái. Különböző hitelességgel és súllyal. Van köztük naív, hallottam róla, kitől, honnan tudod, hogy igaz volt. Ez naív. Megtapasztaltam, ez jobban hangzik, de honnan veszed, hogy nem értelmezted félre a tapasztalatodat? De ez rendben van. A tudomány keményen gondolkozik. Bizonyítani akar. És az ő módszerük a tudományos bizonyítási módszer. Viszont egy csomó mindent nem lehet így bizonyítani. De ugyanakkor lehet bizonyítani. A Biblia azt mondja, hogy a hit egy olyan meggyőződés, ami objektív bizonyítékokon alapul. Spéci információn. Egyszerű. Mi a hit? Az, hogy tudok valamit, szikla szilárdan, mert megfelelő információm volt róla, aminek utána néztem, amit megkritizáltam, amit megráztam, és kiállt a kritika próbáját, tudom. De nem látom. Egy nem látható valóságot kell megragadnom, mint sokszor a tudománynak. Szerintetek hány tudós látott már atommagot? Hányan fogtak atommagot? Hányan vették le róla az elektront, és nézték meg, hogy ez tényleg ott forog-e rajta? Következtetnek rá. Ott kell lennie. Kiszámoltuk. És ezerszer számoltuk, ezerszer kijött. Valójában hisszük, hogy ott van. De nem így mondjuk, azt mondjuk, hogy tudjuk. Ez a bibliai hit. És ehhez információ kell. Hogyan higgyek valamiben, amiről nem hallottam? Amiről nem kaptam megfelelő információt? Ez az istenes dolog nekem egy ilyen naív, ilyen nem is tudom, ilyen vallásos furcsaságnak tűnt eddig. Persze, mert ilyen információt kaptam. Miről beszélünk most? Az elhívásunkról, ugye? Hogy van-e hova tovább menni? Erről beszélünk. Figyeljetek. Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Az, amit te tudsz, egy ponton el kéne, hogy kezdje égetni a csontjaidat. Tudsz valamit, ami segített az életeden? Segített? Megmentette az életedet? Az enyémet megmentette. És egy ember, aki ezt még egyszerűen nem hallotta, az egy olyan ember, amilyen én voltam 10 évvel ezelőtt. Nem jobb, nem rosszabb. Akár én is lehetnék az. És nem tudom, hogy emlékszel-e még arra a fájdalomra, amiben esetleg éltél. Emlékszel-e még az ürességre? Emlékszel-e még a reménytelenségre? A felszínes válaszokra, amivel megpróbáltad elaltatni azt a mély szükséget, élet, értelem, cél, szeretet iránt. Emlékszel még? Milliók járnak körülöttünk, akik ebben élnek. És neked van válaszod. És ők hogyan higgyenek, ha nem hallottak róla? És hogyan halljanak, hogyha valaki nem beszél róla? És semmi, nincs itt semmi, nem nagy dolog ez. Csak ne fogd be a szádat. Nem kell nyomulni. nem kell furcsává válni. De ha egy barátod beteg, és neked van gyógyszered, akkor adsz neki? Ha egy barátod szomjas, és neked van innivalód, adsz neki? Á, dehogy is, ne viccelj. Á, megsértődne, ha adnék neki egy kis vizet. Nem adok, majd elintézi valahogy. Biztos? Miért ne adnám oda azt, ami van nekem, ha segíthet a másikon? És persze az emberek szabad akarata egy piros vonal, amit nem lépünk át. Isten se lépi át. Ha azt mondja, hogy nem, akkor azt mondom, hogy oké. Biztos, hogy nem? Biztos. Oké. És mindig bekopoghatok. Hát, ha egyszer azt mondják, hogy igen. De ahol a nem megállít, ott kell megállnom. És ez tisztelet. Az a tisztelet, amivel Isten is tisztel minket. De bizony kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És 16. vers, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Az, hogy valaki hisze vagy sem, az az ő dolga. Az enyém az, hogy elmondjam. Szomjas vagy? Tessék egy kis víz. Letette és nem itta meg. Hey, nem vagy szomjas? Ilyen víz, hogy finom. Nem kérsz? Most beleittem, adok egy másikat. És hogy ő elfogadja-e, az az ő dolga. És itt jön a második része, 17. vers. De én még messze vagyok ettől. Én hirdessem az igazságot. Még magam is bizonytalan vagyok. Még én is csak tanulok. Dehogy is hirdetem. Csak óvatosan esetleg. De nem. Akkor mit csináljak? Hiszek, de mit csináljak? 17. vers. Hiszem, hogy ez az egyetlen dolog, amit ha életünk végéig nem hagyjuk abba, akkor sinem vagyunk. És ez. A hit tehát hallásból van. Mi a hit? Meggyőződés. A meggyőződés alapja információ. De az információ nem ér semmit, ha nem fogadom el. Hoppá! Az igazság szabadokká tesz titeket. Igaz ez? Nem igaz? Nem. Ha megismered az igazságot, akkor szabaddá tesz téged. Nagy különbség. És megint ott vagyunk az alázatnál és a büszkeségnél. A büszke ember nem tanul. Ő már megtanult mindent. Az ő nézőpontjából. És nincs befogadó képessége. Nincs hallás. És a meggyőződése az életről olyan, amilyen. És a zsidók megvoltak róla győződve, hogy jól gondolják. És félelmetesen nagyot tévedtek. Megtörténhet ez velem is? Simán. Simán. Sőt, az a pillanat, amikor elveszítem az alázatomat, az a pillanat, amikor többet beszélek kijelentő módban, mint kérdő módban Isten előtt, abban a pillanatban a becsapottságom biztos. És a hit hallásból van. Ez az egyetlen felelősségünk. Hogy a megfelelő dolgokban higgyünk. Hogy ragaszkodjunk a valósághoz olyannak, amilyen. De itt most föl kéne kiáltanod. Hey, ez túl nehéz. Honnan tudjam, hogy milyen a valóság? Honnan tudjam, hogy a dolgok pontosan hogyan vannak? Sok mindent tudok, de sok mindent nem. Annyi vélemény van. Annyi tanítás. Honnan tudjam, melyik az? Itt jön a válasz. Figyelj oda, hogy mit hallasz. Nem azt mondom, hogy fogadj be feltétel nélkül minden jött-ment filozófiát alázat címszó alatt, hanem azt mondom, hogy tedd fel a kérdést, hogy mi igaz. Tedd próbára. És ha igaz, fogadd el. És ha nem az, kötelességed visszautasítani. És tudjuk azt, hogy a Biblia igaz. Jogi történelmi bizonyítékok tömkelege alapozza meg a Biblia tekintélyét. Isten úgy döntött, hogy ezen a könyvön keresztül jelenti ki önmagát az embernek. És ezt komoly, kemény bizonyítékok tömegével igazolta. Ha egy bíróságra bevonulhatnánk, és 12 tényleg semleges esküt elé állhatnánk, lehet, hogy nem kéne egy második tárgyalási nap ahhoz, hogy egyhangulag megszülessen a döntés, hogy ez a könyv igaz. Úgyhogy a hit tehát hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Mit kell befogadnom, mint információt ahhoz, hogy a hitem megfelelően épüljön? Azt, amiről tudom, hogy igaz, a Bibliát. És Pál tovább megy. Kérdem, talán nem hallották? És két kifogást vesz itt elő a zsidókkal kapcsolatban, hogy nem hallották, vagy nem értették meg. És két idézettel válaszol. Dehogy is nem hallották meg. Az egész világra elhangzott az evangélium szava. Talán nem értették meg, dehogy is nem értették. Isten előre tudta, hogy nem fogják elfogadni. És előre eldöntötte, hogy féltékenyé fogja őket tenni. Egy olyan néppel, akik valójában mi vagyunk. A nem zsidók. A nem zsidók készek voltak, hogy elfogadják törvény nélkül, hitáltal, kegyelemből az igazságot. És most mi azt mondhatjuk a zsidóknak, hogy én goly, hiszek a te messiásodban. A te Istenedben. És örök életem van. És bizony ez féltékenyé teszi a zsidókat. Azt mondja, hogy megtaláltok azok, akik engem nem kerestek, 20. vers. Megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Aztán a 19-ben titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. És a 21. vers, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Ez a saját népe, Istennek a zsidóság. És itt tartsunk egy szünetet. Legyünk nagy lelkűek, és 3 percet lazítsunk. És aztán a 11. fejezeten végig megyünk. Köszönöm. Tégy csodát, és mutasd meg nekünk a 11. fejezetet a te nevedben. Amen. Azt kérem tehát, elvetette Isten az ő népét? Első vers. Nem. A zsidó nép azzal, hogy visszautasította Jézust, egy bizonyos átok alá került. De nem igaz az, hogy végleg kiestek Isten kegyelméből. És ez az, amit Pál a következő részben meg fog magyarázni. Izrael helyzetét, az átkot, ami alá került, és aztán a helyreállását. És a mi helyzetünket, mint pogányok. És ütemesen fogunk menni, versről versre olvassuk, angolul kérlek, kövessetek minket. Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül Benjamin törzséből. Ami válaszként nagyjából annyit jelent, hogy Isten egy bizonyos átok alá tette Izraelt, mint nemzetet, a kiváltságos helyzetük visszájára fordult, de bárki az izraeliták közül, aki hisz, az üdvözül. Ugyanúgy, mint én, vagy te, vagy bármelyikünk. Nem az a helyzet, hogy aki zsidó, az meg se térhet. Csak mint nemzet most egy vakságban élnek, és a vakság erről szól, hogy nem látják a messiásukat. De olvasni fogjuk. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott, vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor az Isten előtt vádat emelt Izrael ellen. És Pál most egy példát hoz az Ószövetségből. 3. vers. Uram, prófétáidat megölték, kik? A zsidók. Oltáraidat lerombolták, kik? A te néped. Én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Ez Illés. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? És valami olyasmit mondott, amit Illés nem láthatott. Isten nem vetette el az ő népét. Isten hűséges az ő népéhez. És ezt mondja, hogy meghagytam magamnak 7000 férfit, aki nem hajtott térdet a Bálnak. És a Bál az gyakorlatilag az ördögnek az egyik neve, Baál a legyek urát jelenti, és gyakorlatilag egy pogány istenség volt egy az egybe az ördögnek a képe a Bibliában. 7000 embert, aki hisz. 1,5 millió egy nép, aki hitetlen, de nem mindenki. Van egy maradék. 7000 férfi. És később azt mondja az írás, hogy ha pedig a kenyér első zsengéje szent, 16. vers, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ez, ha a kenyér első zsengéje szent, itt arról van szó, hogy a tésztának egy részét Istennek áldozták. És azáltal, hogy az a pici darab szenté lett az egész. Ha a gyökér szent, akkor mi van a növényen rajta? A növény is szent. Oké, mit jelent megszentelni? Mit jelent szentnek lenni? Szentnek lenni annyit jelent, hogy egy célra elkülönítettnek lenni. A szent ellentéte a közönséges. Nincs félretéve. Olyan, mint a többi. A szent, az félre van téve. Elmegyek az erdőbe, kiveszek egy kis növényt, hazaviszem, és elásom a kertben. Nem az egészet, csak ott a gyökerét. Elültetem, ugye ezt így kell mondani, igen. Megszenteltem a gyökerét. Félretettem magamnak. Mi van az ágakkal? Az ágakat is félretettem magamnak? A gyökérrel együtt, így van. És ezt mondja, hogy van egy maradék. Úgyhogy szent az egész. Marad 7000 ember. És az egész népet úgy tekintem, mint az, akiben van szent. Amikor el akarta pusztítani Szodomát és Gomorát, Isten, és megkérdeztek, itt kérdezett Ábrahámot, ugye? Illetve nem kérdezte meg, mondta, hogy megyek, elpusztítom Szodomát és Gomorát. Rosszul mondtam, igen, csak mondta. És Ábrahám mit csinált? Imádkozott. Hát, ha van mennyi, 50-nel kezdte? Ha van 50, elpusztítanád az igazat is a bűnössel? Ha van 50, igaz? És Isten azt mondta, igazad van. Elkaptál. Ha lenne 50, igaz, nem pusztítanám el. Az egész várost nem pusztítanám el. De nincs 50. Úgyhogy elpusztítom. Aztán Ábrahám újra imádkozott. És mennyi volt a következő? 10? Mennyi? Hogy? 40-re? Ment le. 40. Mindegy. Ha lenne 40, elpusztítanád? Nem, akkor sem. De nincs 40 sem. Ha lenne 10, elpusztítanád? Nem, ha lenne 10, akkor sem. De nincs 10 sem. És Ábrahámnak itt elfogyott a hitel. De tudjuk, hogy egy igaz ember volt. Lót. És szerintem, ha Ábrahám lement volna egyig, Uram, ha egy igaz van, elpusztítanád? Ez is elég húzós kérés, de... Nem, akkor sem. De Ábrahám abba hagyta 10-nél. Úgyhogy Isten kihozta Lótot, és elpusztította Szodomát. De az elv ugyanez. Ha lenne 10, az egész város megkímélném. Ilyen a mi életünk jelentősége. Ebben a városban, ebben az országban, ebben a világban. Az a harag, ami a nagy nyomorúságban kiöntetik, miattunk tartatik most vissza. Jelentős vagy. És a lényeg az, hogy Isten nem vetette el a népét. 5. vers. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Hoppá! Hogy van a maradék? A kegyelmi kiválasztás szerint. Ami annyit jelent, hogy ez a 7000 férfi nem volt Superman. Hitük volt. Ilyen pici valószínűleg. Lehet, hogy valakinek egy picit nagyobb. A lényeg, hogy hülyek maradtak Istenhez. Hogyan? Bíztak benne. Segítségül hívták. Valószínűleg ugyanolyan nyomorult bűnösök voltak, mint ti. Vagy mint én. De bíztak. És a kegyelmi kiválasztás úgy néz ki, hogy mindenki üdvözül, aki hisz. És itt jön egy nagyon fontos vers. És bárcsak lenne időnk beszélni róla. 6. vers. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért. Mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Ki az, aki antitézisben gondolkozik közületek? Okay. Ki az, aki a közületek érti, hogy ha valami igaz, akkor annak az ellenkezője hamis? Ki az, aki úgy gondolkozik, hogy ha valami igaz, akkor annak az ellenkezője is igaz lehet egy másik szemszögből? A mai világ így gondolkozik. Ezt tanították nekünk. Az igazság úgy jön létre, hogy mindent összegyúrunk, és az egyvelege lesz az igazság. Kicsit egyszerűsítek. Egy meg egy, az kettő. Mondom én. Te meg azt mondod, hogy három. Jó, rendben. Rakjuk össze a kettőt, és legyen ez az igazság. Így működik a világ? Így működik? Igen? Hogy? Ezt mondja a világ, de a gyakorlat az ezt mutatja, Péter?
Én valakivel belementem egy vitásszal, és megfogtak egy ilyesmi dologgal, hogy mit tudom én, ér egy baleset, és levágják a lábadat.
Nem.
Oké, nem visznek el a katonának, és...
Rossz kérdés. Rossz kérdés. A következő. Ezt a játékot csak úgy szabad játszani, hogy ugyanabból a szemszögből nézzük. Az egy meg egyet nem... Oké, az sajnos ott... Nem, igen, az egy meg egyet nem hozhatom egy szintre az egyszer egyel. És itt ezért nem stimmel. Tehát ezekben a példánkban ugye, ugye levágták a lábamat, ez jó vagy rossz? Rossz, mert fél lábú vagyok, jó, mert nem vittek el katonának, és ott meghaltam volna. Úgyhogy jó, hogy levágták a lábamat. De ez gyakorlatilag ott csúszik, hogy az egy meg egy helyett egyszer egyet válaszolok. De konkrétan a mi fizikai világunk úgy épül fel, hogy egy konkrét tény és annak az ellenkezője egyszerre igaz és valós lehet? Így kéne kérdezni. Az, hogy levágták a lábadat, igaz? És az, hogy nem vágták le a lábadat, az hamis? Tudod ezt más szemszögből nézni? Tud a kettő egyszerre igaz lenni? Ez a lényeg. És mivel olyan mélyen megtanultuk, hogy össze kell keverni a dolgokat, ezért a kegyelmet és a cselekedetek rendszerét is összekeverjük. Ezt értitek? Félelmetes csapda. Ajándékba kaptam az örök életet, de állatira kell hajtanom, hogy megtartsam. Nem, rosszul gondolkozol. Ha valami ajándékban van, akkor azért nem kell hajtani. Lazíts. Ajándék. Ha nem ajándék, akkor ne hívjuk ajándéknak. Akkor hajtani kell érte. Akkor cselekedned kell. Dolgoznod érte. De akkor nem ajándék. A kettő egyszerre nem lehet igaz. Vagy kegyelemből van, vagy cselekedetekért. A kettő egyszerre nem megy. És Isten ezt itt kihangsúlyozza. Mintha csak tudta volna, hogy a 21. században így fogunk gondolkozni. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. 7. vers. A kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogyan megvan írva, adott nékik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem látnak, és olyan fület, amellyel nem hallanak, mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el a szemük, hogy ne lássanak, és a hátukat görnyezd meg egészen. Ez volt az átok. Ez lett a zsidó néppel. Bódult lélek, hogy nézzenek, és ne lássanak. Szemet, amivel nem látnak, fület, amivel nem hallanak. És ez a helyzet. A zsidó nép keresi a megváltóját, keresi a megmenekülést, de nem látnak, és nem hallanak. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? 11. vers. Isten azért engedte őket megbotlani, hogy végleg kifektesse őket? Dehogy is. Nem. Megbotlottak. És ezt tényleg elszúrták. És ez megtörtént. De ez nem változtatott Isten hűségén. Viszont az ő botlásuk nekünk előnyé vált. Miért? Mert Isten eddig úgy működött, hogy ő beszélt a zsidókkal, és a zsidók beszéltek velünk. Most a zsidókat kihagyta, és egyenesen beszél velünk. Jipi! Hurrá! Miénk az, ami a zsidóké lehetett volna, de ők visszautasították. És most, hogy mi elfogadtuk, Isten velünk teszi féltékenyé a zsidókat. Hogy hé, a fél világ az én népem. Csak ti nem a választott népem. Mikor alázzátok már meg magatokat? És itt jön a folytatás. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává, ja igen, egyet ugrottam, viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább lesz az lesz, ha teljes számban megtérnek. És itt van egy ígéret, hogy teljes számban megtérnek. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véremet, és így megmenthetek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelentene a befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Úgyhogy Isten előnyt kovácsolt az ő elesésükből, és még inkább előnyt fog kovácsolni a megtérésükből. És lássuk, mi a mi helyzetünk. 17. vers. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének életéből, nedvéből részesültél, ne dicsekedjél az ágakkal szemben. És itt az ágak és a gyökér az olajfa allegóriáját olvashatjuk. És itt arról van szó, hogy van egy olajfa, és letörtek néhány ágat, és minket a vadolajfa ágait pedig beoltották oda, és most ott élünk az olajfán. Teljesen. És nagy a mellényünk. És azt mondjuk, hogy azok az ágak azért törettek ki, hogy minket be lehessen oltani. És lehet, hogy igaz, de van egy figyelmeztetés ebben az írásrészben. Ne dicsekedjél az ágakkal szemben, ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Ami nagyjából azt jelenti, hogy kegyelemből kaptad. Ajándék. Nem te csinálsz itt valami nagy dolgot, hanem haszonélvezője vagy valaminek. A gondolat, hogy dicsekedj, eleve nonsense. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét azok iránt, akik elestek keménységét, azok iránt, akik irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. 22. versig olvastuk. Hoppá! Miért törettek ki azok az ágak? Hitetlenség miatt. Ez a veszély minket is fenyeget. Megtörténhet, hogy mi, akik, hey, ha-ha, ho-ho, hogy hitetlenségbe kerülünk? Hogy mi is zsidók leszünk? Hey, nekem nem magyaráz. Én keresztény vagyok. A magyarországi biblia szól egyházba járok. Te akarsz nekem magyarázni? Én tudom, hogy vannak a dolgok. Biblia iskolába járok. Hoppá! Én vagyok valaki. Szevasz Isten! Hogy megy? És elveszítem a megtört, alázatos kapcsolatomat. És hitetlenségben vagyok. És én is kitörettethetem. Mit jelent ez? Elveszíthetem az üdvösségemet? Semmiképpen. Ez gyakorlatilag a nemzetre, illetve egy nagy csoportra vonatkozó kijelentés. Zsidó nemzet, reformátusok, katolikusok, nem tudom, evangélikusok nemzete, biblia szólosok nemzete, hogy a te csoportodnak a hozzáállása megváltoztathatja Isten hozzáállását a csoportodhoz. És igen, hogyha ha nem hiszel, ha büszke vagy, Isten ellened áll. Ellened áll, mint nép, és ellened áll, mint személy. És nevelni fog téged, mint a fiát, akit szeret. Mint ahogy te is tennéd a gyerekeddel, amikor elkezd a saját feje után menni, 12 évesen, és egyszer csak ő irányítja a házat. Annak van következménye. Nem azért, mert már nem szereted a gyerekedet, hanem pont azért, mert szereted. Úgyhogy ez történhet velünk is. Hiszen ha te levágattál természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba. 25. vers. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva, nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionról a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nékik, amikor eltörlöm bűneiket. 27. versig olvastuk. Úgyhogy az egész Izrael meg fog térni. Következő tévedésekbe lehet itt esni. Az első elképzelés az az, hogy mindenki üdvözül. Ez az univerzalizmus. Ami azt jelenti, hogy minden ember meg fog térni, ugye, amíg az utolsó pogány is meg nem tér. És ez nem igaz. Ez azt jelenti, hogy van egy száma a pogányoknak, akiknek meg kell térnie, a kiválasztottak. Kik a kiválasztottak? Aki hisz. Bárki lehet kiválasztott, csak hinnie kell. Mindenki hinni fog? Nem. De aki hinni fog, az mind üdvözülni fog. Tehát amíg üdvözül az utolsó, aki kész hinni, addig várunk. És aztán az egész Izrael megtér. Ugye te mindenki, aki a vérvonalát tekintve zsidó, az megtér egyszer csak? Nem. Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni. A nemzet odafordul Istenhez. De ugyanúgy szabad akarat van, és maradnak lázadók, kemény nyakúak, mint ahogy mi is ilyenek voltunk, ha meg nem tértünk volna. És ugyanígy a zsidók között is. Jó? A másik téves elképzelés, hogy a gyülekezetet teszik egyenlővé Izraellel. Azaz, hogy Istennek van egy új Izraelje. A gyülekezet. És ennek az elképzelésnek a vége az antiszemitizmus. Ahol ugye a zsidók már kiestek a pixisből, gyűlöljük őket, mint istengyilkosokat. És ez egy szörnyű tévedés. És hogy Isten népe, Isten népének a kiváltságai nem szűntek meg. Ők Isten választott népe. Ami nem emeli őket fölénk, de a különleges szerepük, a különleges figyelem és tisztelet, ami övezi őket, ez megmarad. És nagyon nagy hiba ezt figyelmen kívül hagyni. Az antiszemitizmus egy egyértelműen démoni dolog. Tudjátok, ki gyűlöli a zsidókat? Megmondom nektek, ki gyűlöli a zsidókat. Az ördög gyűlöli a zsidókat. Tudjátok miért? Mert a zsidók Isten választott népe. Kis kedvencek. Istenbe nem tudok rúgni, a kis kedvencbe tudok. Úgyhogy rúgok is rajtuk. A másik, hogy van egy ígéret, amit Isten tett a zsidóknak. Hogy megmaradtok. Ha az ördög ki tudná írtani az utolsó zsidót, hazugságban hagyná Istent. Úgyhogy többször meg is próbálta. Milyen abnormális, természetileg egyszerűen megmagyarázhatatlan dolog volt a második világháború zsidóírtása. Oké, megpróbálhatod megmagyarázni valahogy, de egyetlen egy magyarázat van. Az ördög ki akarta nyírni a zsidókat. És Adolf Hitler és az SS volt az eszköz a kezében. Mint ahogy az ókorban a római császárok, vagy Hámán, Eszter könyvében. Hámán? Rossz fiú. Jó. 28. vers. Maradjatok velem. Nem tart sokáig. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Ezt hallottátok? Kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért. Tudjátok, hogy hívja magát Isten? Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem felejtem el, amit Ábrahámnak ígértem. Nem felejtem el, hogy mit kezdtem el akkor. Én nem változom. Én nem bánom meg. Azt mondja, az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. És figyelj, csak nézd magadra. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. És itt jön a nagy kiegyenlítés, 32. vers, mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Hogy van ez? Kinek van mivel dicsekednie? Legfeljebb Istennek. Mi meg hálásak lehetünk. Mert mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének. Nem tudom. Nyomorult bűnösök vagyunk. Kicsi emberek. Akik nagy dolgokkal dicsekszenek. De önmagukban semmik. Egy betegség elvisz minket. Egy depresszió padlóra tesz, és a kreativitásunk semmivé lesz. Nem, ki érzi magát erősnek? Ki az, aki elfelejtette a leggyengébb óráit? Én örülök, hogy kegyelemből van. Én örülök, hogy nem nekem kell erősnek lennem. Jó, hogy nem az én nagyszerűségem miatt kaptam. Mindenkit engedetlenség alá zárt, hogy mindenkin megkönnyörüljön. És itt befejezzük. Ne csukjátok be, mert ezzel fejezzük be. Pál itt megáll. És ránéz erre az egészre. És felszakad belőle egy a csodálatnak, a nagyra becsülésnek, az ámulatnak egy imája. És tessék ezen elgondolkozni. Azt mondja, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Isten, amikor megalkotta a történelmet, nemzeteket, sorsokat, és mindent előre átgondolt, rengeteg szabad akaratot elfogadta, és a saját akaratával pedig mégis vezette a történelmet. És minden a helyén van. Minden egy cél felé halad. Isten a történelem alkotója. És Pál felkiált, hogy Isten gazdagságának, bölcsességeinek és ismeretének mélysége. Belepillantottam, egy pillanatra láttam, és csak egyszer elámultam, mint egy ilyen végtelen, feneketlen mélység, ami nem üres, hanem tele van tartalommal. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Tényleg van köztetek valaki? Aki adott Istennek tippet az elmúlt? Én szoktam néha, főleg a saját életemmel kapcsolatban. Figyelj, Uram, tudod, nem tudom, láttad a bankszámlámat mostanában? Tudod, ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet, nincs túl sok nulla az első szám után. Egy párat le lehetne tenni, de tényleg csak nem... Csak tudod, hát ha esetleg... Én szoktam Istennek tanácsot adni. De bolond vagyok. De valójában bolond vagyok. Mit tudom én, hogy mi a jó az embernek? És persze Isten nevel minket. És egyre jobban értjük, hogy mi is a bölcsesség. És néha egész értelmes dolgokat kérünk. Tényleg, másrészt meg szabadon kérünk. Akár értelmetlen dolgokat. Uram, tudom, hogy értelmetlen. Tudom, hogy hülyeség. De én úgy élvezném. Hogy hiszem, te vagy az Istenem. Te szeretsz engem. Mulassunk már egy kicsit. Na, és de szabad vagyok erre. És nem kell, hogy túl komolyan vegyem magam. Nem kell, hogy én legyek az apuka. Ő az apuka. Én hadd legyek a gyermeke, akit szeret. Nem nekem kell tanácsot adnom neki. Nem én adok kölcsön neki. Hey, uram, tartozol. Sokan így élnek. Tudjátok, milyen keserű dolog így élni? Tudjátok, milyen sokat tettem én Istenért? Nem tudjátok. Isten tartozik nekem. Ó, persze nem. De számítok rá, hogy egy nap mindaz, amit én tettem érte, elnyeri méltó jutalmát. Nem vagyok türelmetlen. Várok. De már nem sokat. És ez beárnyékolja az életemet. Ez egy teher. Ez egy börtön. Egy hamis elképzelésnek a börtöne. Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? 35. vers. És ezek mind zsugorítják a világomat. Tudjátok, mi tágítja ki a világomat? Ez a 36. vers. Bizony tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Tőle, általa is érte van minden. Kitől? Ki az én szerető Istenemtől, aki az életét adta értem. Mert szeretett. Tőle van minden. Hova aggódja? Mi az, amit túl kéne nekem itt filózni? Tőle van minden. Nem egy önző, kicsinyes uralkodótól, hanem attól a végtelen szerető Istentől, aki az életét odaadta értem. Minden. Tőle van minden. Általa van minden. Nem általam. Általa. Nem az én erős jobbom tartja rendben a dolgokat, hanem az övé. Egy nagyon klassz világban élek. És ha a helyemet keresem, bizony megtalálom, mert érte van minden. Én is. Tudjátok, mi az én célom? Tudjátok, hogy hol gyökerezik az én életem? Istenben. Én ő érte vagyok. Mint te. Te ő érte vagy. Nem egy véletlen eredménye. Nem vagy egy sömör a szemételen világ hátán, hanem ő érte vagy. Király fia, lánya, aki egy nap vele együtt fog uralkodni. Ó, nagy szavak ezek. Ezek a Biblia szavai. Minden ember érzi a szívében a nagyszerűséget. Minden ember szíve ezután a nagyszerűség után nyújtja ki a kezét. Bizony tőle, általa is érte van minden. És ez dicsőséges. Ez egy kerek világ. És nagyon való. Amen. Amen. Uram, kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat. Tedd ezeket valósággá a mi szívünkben. Ne csak tudás legyen, hanem józan hit. Te formálsz minket. A te szavaid változtatnak meg legbelül. És nem akarunk másnak tűnni, vagy látszani, mint amik vagyunk, de nem is akarunk elbújni előled, hogy azt, akik tényleg vagyunk, meg ne változtathasd. Ez az imánk. Te nevedben, Krisztus nevében. Amen.